8 óra 8 perc van, folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból. Egy nagyon fontos konferenciáról adunk hírt a következő percekben. Az akadályozottsággal élő személyekről szóló katolikus tanításról rendezte konferenciát Pázmányon november 5-én Budapesten. A nemzetközi konferencia középpontjában a fogyatékosság teológiai, pszichológiai és pasztorális megközelítéseket vizsgálták. Tisztelettel köszöntöm dr. Laurényesz Mihályt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának erkölcs teológiai tanszék vezetőjét a vonalban. Jó reggelt kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké amen, és köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
Hogyan látja a katolikus egyház a fogyatékosságot a 21. században? Milyen válaszok és kérdések fogalmazódtak meg a konferencián? Kik voltak az előadók?
A katolikus egyház a szeretetről való tanításában Isten mintája alapján, Isten képére való teremtettségünk alapján mindig is beszélt és gyakorolta is ezt a tényt, hogy nekünk is szeretnünk kell. De vannak olyan helyzetek, amelyekben egyfajta sajátos szakmai és speciális megközelítések és gyakorlatok szükségesek. És akkor, amikor egy közösségnek kialakul egy ilyen gyakorlata és hagyomány, egy idő után ez a körülmények változásával aktualizálásra, tehát az adott helyzetre való lefordításra szükséges, hogy tudjuk értelmezni és gyakorolni az új társadalmi helyzetben ezt a küldetésünket. A paradigmaváltás ezeknek az átállásoknak a része, amit szerettünk volna gyakorlatban is áttekinteni a korábban már említett szempontok alapján, dogmatika, teológia, pasztorális, biblikus és vallás összehasonlító tudomány szempontjából. Az előadók egy része az adott szakterületen érintettek, akik ezt a témakört vizsgálták meg. Olaszországból Laura Zaccaro pszichológiai szempontból közelített a hiánymodelltől a kapcsolati paradigma felé, mutatta meg az átállásunkat. Schneider Anikó biblikus szempontból, Berzsenyi Emese az ábrahámi vallásokat hasonlította össze, Gabriele Scardocci domonkos atya a Kvinői Szent Tamás aktualitását mutatta be, és Stefano Biancotto, szintén olasz előadó, ő pedig a pasztorális szempontokból mutatta be a hitéletre nevelés kérdésköreit.
A konferencia egy hiánypótló kezdeményezés volt a magyar katolikus teológiában?
Érdekes szempontból volt hiánypótló, inkább amiatt, mert összegyűjtötte és teológiai szempontból reflektálta azt, amit nagyon-nagyon sok közösségben gyakorolnak, lelkiségi mozgalmakban, vagy konkrétan olyan közösségekben, akiknek célkitűzése külföldi, vagy akár magyar hagyományok alapján már gyakorlat, de nincs rögzítve teológiai megközelítés alapján mindaz, amit ők a mindennapban élnek. Számtalan tábor, rendszeres találkozás, családi segítség, a fogyatékossággal élőknek a hitéletében, de egy összefoglaló, átfogó kép és pasztorális teológiai megalapozottság így összefoglalva még úgy tűnik, hogy igen, hiányzott.
Milyen teológiai válaszok születnek ma az emberi törékenység, az elfogadás és a méltóság kérdéseire? Tulajdonképpen milyen keresztény válaszokat kaptunk, vagy kaptak azok, akik a konferencián részt vettek?
Az elsődleges szempont, hogy antropológiai nézőpontból vizsgálva a fogyatékossággal embert nem szabad a fogyatékossága alapján értelmezni, mert mindannyiunknak van kisebb vagy nagyobb mértékű hátránya a másik emberhez képest, és ez azt is jelenti, hogy magát az egész fogyatékosságnak az értékelését mint egy olyan adottságot kell tekintenünk, amivel élni tud az ember hosszú távon is, és nem is teher, olyan, nem is büntetés, ugye ahogy az evangéliumban is megfogalmazódik. Nem is mondhatnánk azt, hogy hivatás, hanem egyszerűen ők ezzel mi más, a sajátos tulajdonsággal, nehézségekkel élünk, és ennek a természetes részvétele lenne a fontos a közösségi életben szem előtt tartani. Természetesen, hogyha mondjuk én fázékonyabb vagyok, akkor figyelnek arra a többiek is, hogy ne fázzak meg, mert az nekik is rossz. De hogyha valakinek a látása akkor komolyan akadályozott, akkor erre figyelnek a többiek. Tehát ez az egyik szempont. A másik pedig, hogy nem tárgya a karitatív tevékenységnek a fogyatékossággal élő személy, hanem a közösségnek az alanya. Ez egy nagyon-nagyon komoly szemléletváltás kell, hogy legyen hozzáállásunkban.
Nagyon sokszor felvetődik a kérdés, illetve kijelentés, hogy sem ez nem vétkezett, sem a szülei.
Igen, ez ugye Jézusnak a szavai, amikor megkérdezik azt, hogy a vakon született esetében ki volt a vétkes. Ugye itt azt mondja Jézus, hogy azért történik mindez, hogy Isten dicsősége megnyilvánuljon. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen azt, amire az Isten teremti a világot, abban minden további nélkül helyet tud lenni ezeknek a tényeknek, valóságoknak, úgyhogy ezáltal nem csorbul az Isten dicsősége, mert ahogyan az egyik előadásban elhangzott, ezek mind csak ideig óráig tartó korlátozottságok, amelyek, és ez is elhangzott, hogy amelyekbe előbb-utóbb, hogyha elég sokáig élünk, ugye időkorban, hogyha idősen hal meg az ember, az azt jelenti, hogy újba visszatér abba a segítségre szoruló állapotba, amiből a magzat gyermeki korától, csecsemő korától felnövekedett. Tehát, hogy ez egy ideig, óráig tartó állapot, kinél ilyen, kinél olyan helyzetben jön, nem a bűnnek a kérdése, az viszont bűnné válhat, hogyha nem jól állunk hozzá ehhez a tényhez.
Hát ez a következő kérdésem, hogy állunk ehhez hozzá, mert azért ez nagyon sokszor felmerül ez a kérdés, hogy vajon miért, és én mit vétettem, vagy a szüleim, vagy az őseim mit vétettek. Tehát ez hogy lehet elfogadtatni a hétköznapi ember, idézőjelben mondom, a hívő emberrel, akinek ez nem fér bele?
Hát az egyik az a, hát ha hívő ember, akkor az örök élettávlata. Ha nem hívő, akkor a segítségnek, a mellette létnek, az ott létnek, a figyelmes, elfogadó és minden egyéb értékét nagyon komolyan szem előtt tartó szeretetnek a segítsége az, ami átsegíthet ezeken a helyzeteken, illetve tényleg a gondviselésbe vetett hit, hogy hát ezeken a nehézségeken túl ott van Isten végtelen örökké tartó szeretete, és ugye föltesszük magunknak azt a figyelmeztetést, hogy mi ez az örökké valósághoz képest. Tehát ennek a hitnek az elmélyítése, az, ami ugye a pasztorális gyakorlatot jelenti, az pedig az, hogy merjünk odafordulni, a másikhoz merjünk kérdezni tőle, merjük fölajánlani a segítségünket. Tehát egyfajta olyan kommunikatív hozzáállás, amely a másikat ugyanolyan kommunikatív személynek tartja, még akkor is, hogyha a kommunikáció nem az a hétköznapi, mint amit megszoktunk. Néha ez a másság, ez olyan fajta félelmet okoz bennünk, ami miatt nem merjük megszólítani a másikat.
Hogyha önhöz fordul egy olyan személy, hogy a papként milyen válaszokat tud adni arra, amikor valaki egy ilyen tragédiával fordul önhöz, hogy igen, hát én hívő ember vagyok, komoly kapcsolatom van Istennel, napi kapcsolatom, naponta járok szentmisére, de ezt egyszerűen nem tudom felfogni, nem tudom feldolgozni, nem tudom hova tenni, tehát akkor a tragédia számára.
Hát ott vagyok mellette. ott vagyok mellette. Nem biztos, hogy én éppen akkor tudok olyan választ adni. Találkoztam már olyan súlyos betegségbe került testvérrel, aki például úgy érezte, hogy mindenfajta biztatás, vagy mindenfajta hitre való hivatkozás az hamis.
Igen.
Mert ő fáj, neki fáj, az az adottság, nem nekem. És ebben teljesen igaza van. Azt tudom csinálni, hogy ott vagyok mellette, és keresem azt a pillanatot, amikor, és amiben, ahogyan tudok neki segíteni. És ez azt jelenti, hogy nem én határozom meg azt, hogy én hogyan segítek neki, hanem a vele való kommunikáció alakítja ki azt a szituációt, amiben Szentlélek vezetésével keressük a közös kibontakozásnak az esélyét.
Nagyon sokszor halljuk azt, és ez szerintem így is van, hogy aki nem volt ilyen helyzetben, az annak fogalma sincs. Tehát hiába vigasztalás, bármire lehet hivatkozni, de mondjuk egy halálesetnél, hát ha nem élte át, akkor nincs, nem működik ez így, hogy most én tudom, hogy ő mit érez. Tudok neki valamit mondani, de az olyan, mint szóval tulajdonképpen nem sokat jelent.
Attól függ, hogy milyen volt korábban a kapcsolatunk az illetővel. Az egyik, a másik az, hogy azért neki milyen volt a kapcsolata a hittel, az Úristennel,
igen,
a közösséggel. Tehát ez egy eléggé, hogy mondjam, távlatokat is szem előtt tartó kérdés. Ismerjük meg a másikat. Az, hogy volt-e már tényleg olyan hozzátartozó, aki ebben a helyzetben volt, vagy volt-e alkalom, és ugye az érzékenyítés az éppen erről szól, hogy legyünk közel azokhoz a fele barátainkhoz, akik nap mint nap benne vannak, vagy akár ebben dolgoznak munkatársakként. És ez az érzékenyítés, ez lehetővé teszi azt, hogy ráhangolódjak és segítsek. Ez nem azt jelenti, hogy amikor az én életemben történik meg, az magától értetődően könnyű lesz emiatt. Lehet könnyebb, de nem biztos, hogy könnyebb lesz. Viszont megpróbáljuk megadni a lehetőséget ennek, és ezért ezek a fajta érzékenyítési programok és önnevelési folyamatok nagyon fontosak. Tehát az, hogy én akkor tudatosan meglátogatok egy intézményt, meglátogatom a szomszédot, akinek a gyermeke vagy családtagja ilyen helyzetben van, és tulajdonképpen a reménykörnek a láthatóvá tétele, az egyházban való láthatóvá tétel, az éppen erről szól, hogy legyen természetes az, hogy itt vannak közöttünk ezek a fele barátaink is, értéket közvetítenek, és ne csak a hiány oldaláról nézzük meg, hanem abból a szempontból is, hogy Isten az egyszülött fiát adta értünk, és ezáltal megváltás lett az ajándékunk. De ahhoz az kellett, hogy ő odaadja a fiát. Az kellett, hogy Jézus vállalja a keresztet, de nem állunk meg itt, hanem a föltámadást szem előtt tartjuk, és annak a hite vezet bennünket.
Hát nagyon kevés időnk van, de még egy mondatot szeretnék idézni ebből az írásból. Az Úr az emberi hiányosságokon keresztül is feltárja erejét. Egy-két gondolatot, hát 3 percünk van hátra, vagy inkább 2.
Köszönöm hát szépen. Itt az erő tulajdonképpen abban nyilvánul meg, hogy az illető hogyan hordozza a keresztjét, vagy a sorsát. Néha úgy látom, hogy a körülötte levők sokkal nehezebben hordozzák ezt, mint ő maga. Tehát tud erőt adni a körülötte levőknek a biztatásával, a magatartásával. Tehát ez az egyik. A másik pedig az, hogy tényleg sikerül ezek által az élethelyzeteket által újra áttekintenünk az értékeinket. És az a kegyelem, ami mindezeken kívül még ránk vár és körülvesz bennünket, az hihetetlen erőforrás és gazdagság Isten részéről.
Hát a legutolsó kérdésem vagy kérésem az, hogy hát összefoglalva a konferencián elhangzottakat, mivel biztatja, illetve vigasztalja azokat a hallgatókat, akiknek ez egy óriási teher?
Azzal biztatom, hogy osszák meg egymással a tapasztalataikat, az életüket, és ez a megosztás, ez a közösség, ez isteni közösségé válik, és végtelen erőforrássá.
Nagyon szépen köszönöm, professzor úr, hogy mindezt elmondta, összefoglalta a konferencián elhangzottakat, és a Jó Isten áldását kérjük és kívánjuk az ön további szolgálatára.
Nagyon szépen köszönöm, és megköszönöm a munkatársaimnak is, akik előkészítették ezt a konferenciát, és részt vettek rajta.
Köszönjük szépen, Isten áldja önt is, a munkatársait köszönöm. Is. Kedves hallgatóim, Laurinesz Mihályjal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Erkölcs Teológiai Tanszék vezetőjével beszélgettünk egy november 5-én megtartott konferencián, amelyben az akadályozottsággal élő személyekről szóló katolikus tanításról volt szó. Ezzel napindítónk végére értünk, és hát köszönöm megtisztelő figyelmüket, munkatársam Hefele Kis Ferenc szolgálatát is, és áldott szép hétvégét kívánunk. Egy imádsággal búcsúzom a hallgatóktól. Uram Jézus Krisztus, add nekem kegyelmedet, hogy akkor is boldognak érezzem magam, ha hitem miatt szavakkal vagy cselekedettel bántanak. Add nekem a hit ajándékát, add nekem a hithez való kegyelmet, a hitben való kitartást és növekedést. Tudom, hogy hitből fakadó jó cselekedeteimmel biztosíthatom üdvösségem, tudom, hogy hitből fakadó imáimmal segíthetek másokat az üdvösség útján.